Első fejezet. Letartóztatás, beszélgetés Grubachnéval, aztán Bürstner kisasszony. Valaki megrágalmazhatta József K-t, mert noha semmi rosszat nem tett, egy reggel letartóztatták. Háziasszonyának, Grubachnének a szakácsnője, aki úgy 8 óra tájt naponta behozta a reggeliét, ezúttal nem jött. Ez még soha nem fordult elő. K. még egy kis ideig várt, vánkosáról kinézett a szemközt lakó öregasszonyra, aki valami egészen szokatlan kíváncsisággal figyelte őt, de aztán megütközve és éhesen csöngetett. Rögtön kopogás hallatszott, és egy férfi lépett be, K. soha nem látta még ebben a lakásban. Karcsú volt, és mégis erős alkatú, testhez álló fekete ruhát viselt, olyan úti öltönyszerűt, sokféle redővel, zsebbel, csattal, gombbal, és egy övvel. Úgyhogy bár nem lehetett tudni, mire jó, nagyon célszerűnek látszott. Maga kicsoda? Kérdezte K. Stüstén fel is ült félig az ágyban. A férfi azonban átsiklott a kérdésen, mintha megjelenését szó nélkül el kellene fogadni. Csupán ennyit mondott. Csengetett? Anna, hozza be a reggelimet, mondta K. és megpróbálta megállapítani előbb szótlanul, fontolgató figyelemmel, hogy voltaképpen ki ez a férfi? De az nem sokáig állta a tekintetét, hanem az ajtóhoz fordult, résnyire kinyitotta, hogy kiszólhasson valakinek, aki nyilván szorosan az ajtó mögött állt. Azt akarja, hogy Anna behozza a reggeliét. A szomszéd szobából halk nevetés felelt. Csengéséről ítélve kérdéses volt, nem több személytől ered-e. Ám bár az idegen férfi ebből nem tudhatott meg olyasmit, amiről már előbb is ne tudott volna, mégis úgy mondta K-nak, mintha jelentést tenne. Lehetetlen. Még mit nem? Mondta K, kiugrott az ágyából, és gyorsan felhúzta a nadrágját. Látni akarom, miféle népség van a szomszéd szobában. És hogyan magyarázom meg Grubachné, hogy miért háborgatnak? Azonnal eszébe jutott ugyan, hogy ezt nem kellett volna hangosan mondania, és hogy ezzel némiképp elismerte az idegen felügyeleti jogát. De ezt most nem érezte fontosnak. Az idegen viszont mégis így értelmezhette, mert azt mondta, nem maradna inkább itt, nem maradok itt, és szóba sem állok magával, amíg bele mutatkozik. Én jót akartam, mondta az idegen, és most önként kinyitotta az ajtót. A szomszéd szoba, ahová K. lassabban lépett be, mint ahogy szándékozott, első pillantása csak nem ugyanolyannak látszott, mint az előző este. Grubachné nappali szobája volt ez. Bútorokkal, takarókkal, porcelánnal és fényképekkel túlzsufolt szoba. Matán kissé tágasabbnak hatott, mint máskor, de ez nem tűnt fel rögtön. Már csak azért semmivel a fő változást egy férfi jelenléte okozta, aki a nyitott ablaknál ült, s most fölnézett könyvéből. A szobájában kellett volna maradnia. Franz nem mondta meg magának? Mondta, de hát mit akar? Kérdezte K., és új ismerőséről a Franznak nevezetre nézett, aki az ajtóban állt, majd ismét vissza a másikra. A nyitott ablakon át újra megpillantotta az öregasszonyt, amint igazi aggos kíváncsisággal nézett a most szemközteső ablakhoz, hogy ezután ismét mindent lásson. De hát én Grubachnét, mondta K., és olyan mozdulatot tett, mintha elszakadna a két férfitől, pedig azok jó távol voltak tőle, és tovább akart menni. Nem, mondta az ablaknál ülő férfi, könyvét az asztalra dobta, és felállt. Nem mehet el, hisz le van tartóztatva. Úgy látszik, mondta K. Ugyan miért? Kérdezte aztán. Mi nem vagyunk illetékesek ennek a közlésére, menjen a szobájába is várjon. Az eljárás már megindult, a kellő időben mindent megtud majd. Túlléptem megbízatásom határát, ha ilyen barátságosan beszélek magával. De remélem nem hallja ezt más, csak Franz. Ő meg minden szabály ellenére szintén barátságos magához, ugye? Ha továbbra is olyan szerencséje lesz, mint őrei kijelölésében volt, akkor bizakodhatik. K. le akart ülni, de most látta csak, hogy semmiféle ülő alkalmatosság nincs az egész szobában. Csak a karosszék az ablak mellett. Majd megérti még, milyen igaz mindez, mondta Franz, és ugyanakkor elindult K felé a másik férfival együtt. Kivált ez az utóbbi, jóval magasabb volt K-nál, és sűrűn vállon veregette. Mindketten megvizsgálták K hálóingét, és azt mondták, hogy most kénytelen lesz sokkal rosszabb inget felvenni. Ők azonban megőrzik ezt az ingét, és egyéb fehér neműjét is, s ha ügye kedvezően végződik, majd visszaadják. Jobb, ha ránk bízza holmiát, és nem a raktárra, mondták, mert a raktárban gyakori a sikkasztás. Különben is ott bizonyos idő múlva minden holmit eladnak. Akár véget ér az illető eljárás, akár nem. És milyen sokáig tartanak az ilyesfajta perek, különösen az utóbbi időben. Végül persze megkapná a raktártól a térítést, de ez a térítés először is már magával olyan nagyon kevés, mert a eladáskor nem az ajánlat összege, hanem a megvesztegetés összege dönt. Aztán meg az ilyen visszatérítések tapasztalat szerint egyre csökkennek, ha kézről kézre, és évről évre továbbadódnak. Ká alig figyelt rá, mit beszélnek, nem sokra becsülte, hogy joga van rendelkezni, és talán, ha még birtokában lévő holmiáról, ugye, sokkal fontosabb volt, hogy tisztán lássa a helyzetét. De ezeknek az embereknek a jelenlétében még gondolkodni se volt képes rajta. A második őr, hiszen csak őrök lehetnek, egyre a hasával bökötte. Látszólag barátian. De ha felnézett rá, megpillantotta a kövér testhez egyáltalán nem illő száraz, csontos arcot, a nagy oldalra ferdült orrot. És ez az arc az ő feje fölött egyetértően nézett a másik őrre. De hát miféle emberek ezek? Miről beszélnek? Milyen hatósághoz tartoznak? K. elvégre jogállamban él, mindenütt béke van, élvényben van minden törvény, ki merészel rátörni a lakásában. Mindig hajlamos volt rá, hogy lehetőleg könnyen vegyen mindent, a legrosszabban csak a legrosszabb bekövetkeztekor higgye. Ha bármi fenyegetés, akkor se aggódjék előre. Ám most úgy érezte, ez nem volt helyes. Néhatta ugyan tréfának is az egészet, bankbeli kollégái durva tréfájának, amit nem tudni mi okból és miért űztek vele. Hát talán csak nem azért, mert ha van a 30. születésnapja, hát ez persze lehetséges, talán csak valamiképpen őrei arcába kéne nevetnie. És erre ők is nevetnének, talán utcasarki hordárok, némiképp hasonlóak is. Mégis úgy döntött igazában már akkor, amikor először pillantotta meg őrét, Francot, hogy a legkisebb előnyt sem engedi ki a kezéből, hatán van némi előnye ezekkel az emberek eszemben. Hogy később esetleg azt mondják, hogy nem értette a tréfát, ebben K. csak elenyésző veszélyt látott, viszont, bár különben nem szokott okulni a tapasztalataiból, jól emlékezett egy-két önmagában jelentéktelen esetre, mikor a barátaitól eltérően tudatosan vigyázatlanul viselkedett, nem volt semmi érzéke a várható következményekhez, és mindig meg is lakolt érte. Ennek nem szabad újra megtörténnie. Legalábbis ezúttal nem. Ha komédiáznak, ő is velük játszik. Még szabad volt. Megengedik? Mondta, és átsietett őrei közt a szobájába. Értelmesnek látszik, mondták a hátam mögött. Szobájában tüstén kirángatta íróasztal a fiókjait. Ott nagy rendben volt minden, de izgalmában épp a keresett igazolványait nem találta meg. Végül is ráakadta a kerékpár igazolványára, és már át is akarta vinni az őröknek, aztán úgy érezte, hogy ez a papír valami keveset ér, és tovább kutatott, míg meg nem lelte a születési bizonyítványát. Épp egy visszatért a szomszédszobába, amikor kinyílt a szemközti ajtó, és grubakni akadt belépni rajta, csupán egy pillanatra lehetett látni, mert alig, hogy felismerte Kát, láthatóan zavarba jött, bocsánatot kért, eltűnt, és rendkívül óvatosan csukta be az ajtót. De hát jöjjön be! Épp ennyit mondhatott még Ká. Most pedig ott állt irataival a szoba közepén, még mindig az ajtót nézte, de az nem nyílt ki újra, és csak az őrök szavára riadt fel. Ott ültek a tált ablakban a kisasztalnál, s Kámos azt is észrevette, hogy a reggeliét eszik. Miért nem jön be Grubakné? Kérdezte. Nem jöhet be, mondta a nagy darab őr, hiszen maga le van tartóztatva. Hát hogy lennék letartóztatva, ráadásul ezen a módon? Hát szóval megint kezdi, mondta az őr, s a mézes ibrikbe mártotta a vajas kenyerét. Ilyen kérdésekre nem felelünk. Majd felelnek, mondta Ká. Tessék az igazolványaim, és most mutassák meg a magukért, elsősorban a letartóztatási parancsot. Jóságos ég, mondta az őr. Miért is nem tud beletörődni a helyzetébe? Úgy látszik, fölöslegesen fel akar ingerelni minket, pedig most minden embertársa közül valószínűleg mi állunk magához a legközelebb. Így van, így el végre, mondta Franz, és na már kezében volt, nem emelte szájához a kávés csészét, hanem hosszú, nyilván jelentős, de érthetetlen tekintetet vetett Kára. Ká önkéntelenül is beszédes pillantásokat váltott Franzszal, de aztán a papírjaira csapott, és azt mondta. Tessék, az igazolványaim, mit érdekelnek bennünket? Kiáltott fel most már a nagy darab őr. Maga rosszabb egy gyereknél, mit akar hát? Azzal akarja siettetni nagy Isten verte pörebb befejezését, hogy igazolványról, letartóztatási parancsról vitatkozik velünk az őreivel? Mi alacsony beosztású alkalmazottak vagyunk, jóformán ki se ismerjük magunkat egy igazolványba, s az ügyében nincs más tennivalónk, csak az, hogy napi 10 órán át őrizzük magát, ezért fizetnek bennünket. Ennyi vagyunk, és nem több. De azért azt mi is jól tudjuk, hogy a felsőbb hatóságok, amelyeknek szolgálatában állunk, elrendelnek egy ilyen letartóztatást, előbb pontosan tájékozódnak a letartóztatás okairól, és az őrizetbe vett személyről, ugye? Ebben nincs tévedés. Hatóságunk, amennyire ismerem, és én csak a legalsóbb szerveket ismerem, nem keresi a lakosságban a bűnt, hanem, ahogy a törvény szól, a bűn vonza őt magához. Ezért kénytelen kiküldeni minket, őröket. Na, ez a törvény. Hol lehetne itt tévedés? Ezt a törvényt én nem ismerem, mondta Ká. Annál rosszabb magának, mondta az őr. Nyilván csak a maguk fejébe létezik, mondta Ká. Valamiképpen be akart lopakodni az őrök gondolataiba, hogy azokat a maga javára fordítsa, vagy ott befészkelődjék. Ám az őr csupán ennyit mondott elutasítóan. Majd megérzi a maga bőrén. Franz is közbeszólt. Látod, Villem, bevallja, hogy nem ismeri a törvényt, ugyanakkor az ártatlanságát hangoztatja. Tökéletesen igazad van, de vele semmit nem lehet megértetni, mondta a másik. Ká erre már nem is válaszolt. Minek zavarjon meg még jobban, gondolta. Amit ezek a, hiszen maguk is elismerik, legalsóbb közegek fecsegnek. Minden esetre olyasmiről beszélnek, amihez egyáltalán nem értenek, csak azért ilyen biztosok a dolgukban, mert ostobák. Ha pár szót válthatok egy velem egyenrangú emberrel, az összehasonlíthatatlanul jobban tisztáz majd mindent, mint ezekkel a leghosszabb beszélgetés. Néhányszor föllejárt a szoba üres részében, látta, hogy odaállt az öregasszony egy nála is vénebb aggasztján karol át, s vonszor az ablakhoz. Ká úgy érezte, véget kell vetnie ennek a nyilvános bemutatónak. Vezessen a fölötteséhez, mondta. Majd, ha ő kívánja, előbb nem, mondta a Villemnek nevezett őr. És most azt tanácsolom, tette hozzá, hogy menjen a szobájába, viselkedik nyugodtan, és várja meg, hogyan rendelkeznek magáról. Azt ajánljuk, ne fecsérelje erejét hiába való gondolatokra, hanem szedje össze magát. Nagyok lesznek a követelmények magával szembe. Nem bánt úgy velünk, ahogy előzékenységünkért megérdemeltük volna. Elfeledte, hogy bárkik legyünk is, magához képest most legalábbis szabad emberek vagyunk, és ez nem kis fölény. De azért, ha van pénze, szívesen hozunk egy kis reggelit a szemközti kávéházból. K. nem felelt erre az ajánlatra, egy darabig csöndesen áldogált, ha kinyitna a másik szoba, sőt az előszoba ajtaját, ezek kettentán meg sem mernék akadályozni benne, talán úgy oldhatná meg legegyszerűbben az egészet, ha végsőkig feszíteni a húrt. De talán mégiscsak lefognák, és ha egyszer a földre teperik, elvesztené azt a fölényét is, amit most még bizonyos értelemben azért megőrzött velük szembe. Jobbnak vélte hát, ha a dolgok természetes menetére bízza a megoldást. Az biztonságosabb. Visszatért a szobájába, sem ő, sem két őre egy szót nem szólt többé. Ledobta magát az ágyára, s mosdóasztaláról elvett egy szép almát, ezt tegnap este készítette oda a mai reggelihez. Most ennyi volt egész reggelije, és minden esetre erről már az első nagy harapás is meggyőzte, sokkal jobb volt, mint a piszkos éjszakai kávéházból hozatott reggeli, amit őrei kegye folytán kaphatott volna meg. Jól érezte magát, bizakodó volt. A bankban ugyan elmulasztotta ma délelőtti szolgálatát, erre azonban könnyen találhat mentséget, hisz ott aránylag magas állást tölt be. A valódi mentséggel hozakodjék elő? Úgy gondolta, hogy ezt teszi. Ha nem hisznek neki, és ebben az esetben ez érthető lenne, tanul ívhatná Grubaknét, vagy odától az öregeket, akik nyilván most vonulnak át a túlsó ablakhoz. Kácsodálkozott. Legalábbis az őrök gondolatmenetét tekintve csodálkozott, hogy szobájába zavarták és magára hagyták, noha egy 10 féle lehetősége is volna, hogy végezzen magával. Ugyanakkor persze ezúttal a saját gondolatmenete alapján azt kérdezte magától. Vajon mi oka lenne rá, hogy megtegye? Talán mert azok ketten ott ülnek a szomszédban, és elhappolják a reggeliét? Az öngyilkosság olyan értelmetlen lenne, hogy még ha akarná is, képtelen volna megtenni a dolgok értelmetlensége miatt. Ha nem lett volna olyan szembeszökő az őrök szellemi korlátoltsága, el lehetett volna tételezni róluk, hogy ugyanilyen meggyőződésből ők se látnak semmi veszélyt abban, ha magára hagyják. Most, ha akarták, megfigyelették, amint odabent a fali szekrényhez odament, ott, ahol a jó pálinkát tartogatta, láthatták, hogy előbb a reggeli pótlásával hajt fel egy pohárkával, majd a második pohárkát arra szánja, hogy bátorságot öntsön magába, ez utóbbi csak persze előrelátásból, ami a valószínűtlen esetre, ha szükség lenne rá. Ekkor kiáltás harsant a szomszéd szobából, s annyira megrémült, hogy a foga a poharához koccant. A felügyelő hívja, hangzott. Csak a kiáltás rémítette meg, ez a kurta, pattogó, katonás kiáltás. Hét nem is várt volna Franztól, az őrtől. A parancsot nagyon is szívesen fogadta. Végre! Kiáltott át, bezárta a fariszekrényt, s rögtön a szomszéd szobába sietett. Ott álltak az őrök, és mintha ez magától értetődnék, ismét visszazavarták a szobájába. Mit képzel? Ripakodtak rá. Ingóban akar a felügyelőre állni? Megvereti magát is, minket is? Engedjenek az ördögbe is, kiáltottak rá, mikor már a ruhás szekrényéig lögdösték vissza. Ha az ágyamban törnek rám, nem várhatják, hogy ünneplőben találnak? Aztalán, mondták az őrök, és mint mindig, ha a kár kiabált, megnyugodtak, sőt, szinte elszomorodtak, ez a zavarba hozták. Vagy némiképp, hát észre térítették őt. Nevetséges ceremóniák, zsörtölődött még be, már leemelt egy ruhát a székről, egy darabig két kézre fogta, mintha őrei elé tartaná. Ítéljék meg, hogy jó-e. Azok a fejüket rázták. Fekete ruha kell, mondták. Te erre ledobta a ruhát a padlóra, és azt mondta, maga sem tudta, hogy milyen értelemben mondta, de hisz ez még nem a főtárgyalás? Őrei mosolyogtak, de ragaszkodtak a kívánságukhoz. Fekete ruha kell. De ezzel meggyorsítom a dolgot, bánom is én. mondta Ká, kinyitotta a ruhásszekrényt, hosszasan turkált a sok ruha között, kiválasztotta a legjobb fekete ruháját, egy zsakettet, amely jó szabásával szinte feltűnést keltett ismerősei között, elővette egy másik inget is, és gondosan öltözködni kezdett. Titokban úgy hitte, az is sietteti az ügyet, hogy őrei nem kényszerítették fürdésre, erről megfeledkeztek. Figyelte őket, hát ha talán mégis eszükbe jut, de ilyesmi természetesen föl se rémlett bennük, viszont arról már nem feledkezett el Villem, hogy Franzel jelentést küldjön a felügyelőnek. Ká öltözködik. Amikor teljesen felöltözött, Villem mele a sarkában át kellett menni az üres szomszédszobán, a következő szobába, az ajtó két szárnya már tárva volt. Ebben a szobában, ezt Ká nagyon jól tudta, rövid ideje egy bizonyos Bürstner kisasszony lakott, gépírónő. Ilyen korán szokott munkába menni, később járt hazaj, és Ká köszönésen kívül még nem sokat beszélt vele. Ágyától most a szoba közepére tolták éjjeli asztalkáját tárgyalóasztalnak, mögötte a felügyelő ült. Keresztbe vetette a lábát, s félkarját a szék háttámláján nyugtatta. A szoba egyik sarkában három fiatalember állt, Bürstner kisasszony fényképeit nézegették. A falon függő gyékén szőnyekbe tűzött képeket. A nyitott ablak kirincsén egy fehér blúz lógott, a túloldali ablakban megint ott könyökölt a két öreg, de a társaságok meggyarapodott, mert mögöttük jóval föléjük magasodva egy férfi állt nyitott ingben. Ujjaival gyömkötte, sodorgatta vöröses szakállát. Kecske szakálla volt. József K. kérdezte a felügyelő, talán csak azért, hogy magára terelje Ká szórakozott tekintetét. Ká bólintott. Nyilván nagyon meglepték a mereggeli események, kérdezte a felügyelő, és közben arrább tolta az éjjeli asztalkán heverő néhány tárgyat. Gyertya volt ott, meg gyufa, egy könyv és egy tűpálna, mintha a tárgyaláshoz volna szükség ezekre a tárgyakra. Hát igen, mondta Ká, s jó érzés fogtál, hogy végre értelmes emberrel kerül szembe, és beszélhet vele ügyéről. Hát igen, meglepődtem, bár ez korán sem volt nagy meglepetés. Nem nagy meglepetés? Kérdezte a felügyelő. S most az asztalka közepére állította a gyertyát, és köréje csoportosította a többi tárgyat. Talán félreért engem, jegyezte meg sietve Ká. Úgy értem... Ká elhallgatott, és körülnézett, széket keresett. Leülhetek, ugye? Kérdezte. Nem szokás, válaszolta a felügyelő. Úgy értem, mondta most már Ká havazás nélkül, hogy persze nagyon meglepődtem, de ha az ember már 30 éve él a világon, és egyedül kell verekedni a sorsával, mint nekem, megedződik a meglepetésekkel szemben, és nem veszi nagyon szívére őket. Kiváltképp a mai esetet nem. Miért éppen a mait nem? Nem mondom, hogy tréfának tartom az egészet, de az eddigi intézkedések ez túlságosan is nagy arányúnak látszanak, hisz akkor ebben részt kellene venni a penzió minden lakójának és önnek is, ez pedig túl menne a tréfa határain. Nem mondom, hát, hogy tréfa. Nagyon helyes, mondta a felügyelő, és azt nézegette, hány gyufaszál van a gyufás dobozban? Másrészt viszont, folytatta Ká, és most mindnyájukhoz fordult, sőt, szerette volna, ha azok ott hárman a fényképek helyett szintén ráfigyelnek. Másrészt viszont nagyon fontos sem lehet ez az ügy. Erre abból következtetek, hogy vádolnak ugyan, de én nem lelem magamban a legcsekélyebb olyan vétket sem, amely miatt vádolhatnának. Hanem ez is mellékes. A fő kérdés az, hogy ki vádol? Milyen hatóság folytatja az eljárást? Önök hivatalos személyek? Egyikük sincs egyenruhában, ha csak, és itt Franzhoz fordult, a maga ruháját nem nevezik egyenruhának, de hát ez inkább úti öltöny. Ezekre a kérdésekre kérek világos választ is. Meggyőződésem, hogyha ezt tisztáztuk, a legszívélyesebben búcsúzhatunk el egymástól. A felügyelő az asztalra csapta a gyufásdobozt. Ön nagyon téved, mondta. Ezek az urak itt velem együtt egészen mellékes szereplők az ön ügyében, sőt, mi úgy szólván semmit sem tudunk az ügyéről. Lehetnének a legszabályosabb egyenruhában, az ön ügy attól sem állna rosszabbul. Még azt sem mondhatom önnek, hogy bevádolták, vagy inkább nem tudom, hogy van-e ön ellen vád. Letartóztattuk, az rendben van. Egyébként nem tudok. Az őrök talán valami másról fecsegtek, de hát az akkor csak fecsegés volt. Ha pedig most nem is válaszolok a kérdéseire, azért ajánlom, hogy ne annyira ránk gondoljon, és arra, hogy mi történik majd önnel. Gondolkodjék inkább többet önmagán. És ne csapjon ekkora lármát ártatlansága érzetében, ez zavaró. Pedig ön egyébként nem kelt éppen rossz hatást. Általában beszéljen tartózkodóban, az imént csak pár szót szól, a viselkedéséből akkor is kiolvashattuk volna, szinte mindazt, amit mondott. Egyébként ez nem is rá túlságosan a javára. K. felügyelőre merett iskolás kioktatást kapott egy nála talán fiatalabb embertől. Nyíltságáért dorgálással büntették. S a letartóztatása okáról és arról, aki erre utasítást adott, nem tudott meg semmit. Némileg izgatott lett, föl lejárkált, ebben nem akadályozták meg, föltolta kézelőjét, mellét tapogatta, végsimogatta haját. Elment a három úr előtt, és azt mondta, hiszen ez esztelenség. Mire azok feléje fordultak előzékenyen, de komolyan néztek rá, s ő végül újra megállt a felügyelő asztalánál. Hasterer államügyész, jó barátom, mondta. Telefonáltok neki? Hogyne, mondta a felügyelő. De nem tudom, mi értelme volna, ha csak nincs vele valami megbeszélni velője. Való magánügye? Mi értelme? Kiáltott fel Ká, inkább meghökkentem, mint bosszusan. Tehát kicsoda ön? Értelemről beszél és megrendezi ezt a lehető legértelmetlenebb színjátékot? Meg kell a szívnek szakadni. Az urak először rám rontottak, most itt ülnek, vagy állnak körülöttem, ugráltottak, mint egy cirkuszi rovat. Értelme is volna, hogy telefonáljak egy államügyésznek, amikor állítólag letartóztattak. Jó, nem telefonálok. Dehogy nem, mondta a felügyelő, és az előszoba felé intett, ott volt a telefon. Kérem, csak telefonáljon. Nem, már nem akarok, mondta K, és az ablakhoz lépett. Oda hát még az ablakban volt a társaság, s láthatóan csak most zavarta meg kissé a nyugodt nézelődésben az, hogy K az ablaka előtt áll. Az öregek fel akartak kelni, a mögöttük álló férfi azonban nyugtatta őket. Ott is ilyen nézők vannak, kiáltott oda K egész hangosan a felügyelőnek, és a mutató ujjával felé bökött. Elönnét! Kiabált aztán át. Azok hárman rögtön átráltak is pár lépésnyit, sőt a két öreg a férfi háta mögé bújt, az eltakarta őket, olyan testes volt. És most a szájmozgásából következtetve mondott valamit, de a távolság miatt nem lehetett érteni a szavát. Egészen azonban nem tűntek el, hanem úgy látszott, egy pillanatra arra várnak, amikor észrevétlenül újra közelebb mehetnek az ablakhoz. Tolakodó, tapintatlan emberek! Mondta K, ahogy visszafordult a szoba felé. A felügyelő úgy lehet egyetértett vele, K is látni vélte az arcán, ahogy oldalról rápillantott, de épp így lehetséges volt, hogy oda se hallgatott, mert tenyerét erősen az asztalra nyomta, és úgy tetszett, ujjai hosszúságát méregeti. A két őr egy díszterítővel letakadt bőröndön ült, és a térdét dörzsölgette. A három fiatalember kezét csípőre téve céltalanul bámészkodott. Csönd volt akár valami elfelejtett hivatalban. Nos, uraim, kiáltott fel Ká, és egy pillanatra úgy érezte, mintha mindannyiukat a vállán cipelné. Ábrázatukról ítélve, ügyem befejeződhetett, Nézetem szerint a legjobb, ha nem tűnődünk tovább, eljárásuk jogosságán vagy jogtalanságán. Kölcsönös készszorítással békésen zárjuk le a dolgot. Ha önök is úgy vélik, akkor kérem, és odalépett a felügyelő asztalához, és a kezét nyújtotta. A felügyelő fölnézett, ajkát rágta, és Ká kinyújtott kezét nézte. Ám még mindig azt hitte, a felügyelő a tenyerébe csap. Ám az fölállt, a Bürstner kisasszony ágyán heverő, kemény kalapért nyúlt, és óvatosan két kézzel illesztette a fejére, hogy az új kalapokat próbálják fel. Milyen egyszerűnek lát ön mindent, mondta közben Kának. Zárjuk le békésen a dolgot. Ha? Így gondolta? Na nem, ez csak ugyan lehetetlen. Viszont ezzel korán sem akarom mondani, hogy most kétségbe keresnie. Nem, hát miért is? Csupán letartóztattuk, más nem történt. Ezt kellett közölnöm önnel, megtettem, és láttam azt is, miként fogadta. Ennyi már elég. El is búcsúzhatunk, persze csak egyenlőre. Most nyilván a bankba akar menni, ugye? A bankba? Kérdezte Ká. Azt hittem, letartóztattak. Ká kérdésében volt némi dac, mert bár nem fogtak vele kezet, mégis, különösen mióta a felügyelő fölállt, úgy érezte egyre függetlenebb ezektől az emberektől. Játszott velük. Elhatározta, hogyha netán elmennek, utánuk fut egészen a ház kapujáig, és felajánlja nekik, tartóztassák le. Ezért is ismételte meg. Ugyan mehetnék a bankba, ha letartóztattak. Ja, vagy úgy, mondta a felügyelő már az ajtóban, ön félreértett. Letartóztattuk, az igaz, de ez ne gátolja hivatása teljesítésében. Megszokott életmódjában sem korlátozzuk. Hát akkor nem is olyan rossz az őrizetbevétel, mondta Ká, és közelebb lépett a felügyelőhöz. Sosem gondoltam másként, mondta az. Hát akkor úgy rémlik, arra sem volt nagy szükség, hogy értesítsen a letartóztatásomról, mondta Ká, és még közelebb lépett. A többiek is közeledtek. Most mindnyájan egy szűk kis helyen gyűltek össze az ajtónál. Kötelességem volt, mondta a felügyelő. Ostoba kötelesség, mondta Ká makacsul. Meg lehet, válaszolta a felügyelő. De ne vesztegessük az időnket ilyen fecsegéssel. Feltételezem, hogy ön be akar menni a bankba. Mivel ön minden szóra ügyel, hozzáteszem, nem kényszerítem rá, hogy a bankba menjen. Csak feltételezem, hogy ezt akarja. Hogy ezt megkönnyítsem önnek, és lehetőleg ne keltsen feltűnést a bankban, ha megérkezik, ugye? Azért hoztam el ezt a három urat. Az ön kollégái, és a rendelkezésére állanak. Tessék! Kiáltott fel Ká, és rábámult a három férfira. Ezek a jellegtelen, vérszegény emberek, akik az emlékezetében még mindig a fényképek előtt csoportosultak, és csak ugyan az ő bankjából való hivatalnokok voltak. Nem kollégái? Mert túlzás volt ezt mondani, és ez bizony arra valott, hogy a felügyelő tudásában némi hézag van, de minden esetre alárendelt bankhivatalnokok voltak. Hogy lehet az, hogy Ká ezt nem vette észre? Mennyire megviselhette a felügyelő és az őrök jelenléte, hogy nem ismerte föl ezt a három embert, a kezét lóbáló merev Rabensteinert, a szőke beesett szemű Kullichot, és az időt izomrángása miatt elviselhetetlenül torz Kaminert? Ahogy ez mosolyog? Jó reggelt, mondta kisváltatva Ká, és kezet nyújtott a kifogástalanul meghajló uraknak. Meg sem ismertem önöket. Most tehát munkába megyünk, nem? Az urak nevetve és buzgón bólogattak, mintha egész idő alatt erre vártak volna. Csak amikor Ká a kalapját kereste, amit a szobájába hagyott, akkor szaladtak érte mind a hárman. És ez mégis bizonyos zavarodottságra hallott. Ká megállt, s utánuk nézett a két nyitott ajtón át. Hát persze, hogy a közönös Rabensteiner volt az utolsó. Ő csupán elegánsan ügetett. Kaminer adta át a kalapot, s Ká kénytelen volt meghatározni, Igen, hogy egyébként már a bankban is gyakran, és hogy Kaminer mosolya nem szándékos, sőt, hogy szándékosan nem is tudna mosolyogni. Az előszobában aztán Grubachné engedte ki a lakásból az egész társaságot. Nem nagyon látszott bűntudatosnak. És Kámint annyiszor most is a kötény szalagját nézte, hogy milyen fölöslegesen mélyen vágódik be kövér testébe. Oda lent Ká, zsebórájával a kezében, úgy döntött, hogy taxival megy. Nem akarta fölöslegesen növelni már is másfél órás késését. Kaminer kiszaladt a sarokra kocsiért. A két másik nyilvánvalóan el akarta terelni Ká figyelmét, amikor Kullig hirtelen a szemközti kapura mutatott, a magas szőke, kecskeszakállas férfi felbukkant ott. Mintha az első pillanatban kisé zavarná, hogy most teljes méltóságában mutatkozik, hátralépett, és a falnak dőlt. Az öregek nyilván még a lépcsőn jöttek lefelé, Ká mérges volt Kullichra, minek hívta fel a figyelmét a férfira, hiszen ő már az előbb is látta, sőt, várta. Ne nézzen oda! Nyögte ki, és észre sem vette, milyen feltűnő, ha így beszél egy önálló emberrel. De nem is volt szükség a magyarázkodásra, mert épp jött az autó, beültek és elindultak. Kának csak akkor jutott eszébe, hogy észre se vette a felügyelő és az őrök távozását. A felügyelő eltakarta előle a három hivatalnokot, a hivatalnokok meg a felügyelőt. Nem vallott nagy lélek jelenlétre, és Ká elhatározta, hogy ebből a szempontból alaposan megfigyeli önmagát. De még akaratlanul is megfordult, kihajolt az autó fele fölött, hát ha meglátja a felügyelőt és az őröket. Nem tüstént vissza is fordult. Kényelmesen hátradőlt a kocsi sarkában, meg sem kísérelte, hogy keressen valakit. Bár nem látszott rajta. Épp most szorult rá, hogy szóljanak hozzá, de az urak fáradtak lehettek. Rabensteiner jobbra, Kullig balra nézett ki a kocsiból, csak Kaminer vigyora állt Ká rendelkezésére, hogy ezen tréfálkozzék. Ezt viszont sajnos tiltotta az emberiesség. Ezen a tavaszon Ká azzal töltötte estét, hogy munka után, ha még módja volt rá, többnyire 9 óráig ott ült a hivatalában, kissé elsétálgatott magányosan vagy hivatalnok társaival, aztán betért egy sörözőbe, és ott az egyik törzsasztalnál őrész idősebb urakkal rendszerint 11-ig üldögélt. Idejét nem mindig osztotta be így, voltak kivételes napjai is, ha például a bankigazgató, aki sokra becsülte a munkaerejét és megbízhatóságát, autótúrára vittek Kát, vagy meghívta vacsorára a villájába. Ká hetenként egyszer egy lányhoz is eljárt, a lányt Elzának hívták, pincérnő volt, éjszaka egy csapszékben szolgált fel késő reggelig, és napközben csak ágyban fogadta a látogatóit. Ezen az estén azonban a nap hamar eltelt. Megfeszített munkában egy számos megtisztelő, baráti születésnapi jókívánsággal fűszerezve, Ká azonnal haza akart menni. Napi munkája kis szüneteiben folyton arra gondolt, maga sem tudta pontosan miért, úgy rémlett neki, hogy a reggeli események nagy felfordulást okoztak Grubachné egész lakásában, és a rend helyreállításához épp őre van szükség. Ha pedig a rend egyszer helyreállt, nyoma sem marad azoknak az eseményeknek, minden a régi kerékvágásba zökken. Főleg a három hivatalnoktól nincs mit félnie. Ők újra elmerültek a bank nagy-nagy hivatalnok áradatában. Semmi változás nem látszott rajtuk, tehát többször is behívatta őket magához az irodájába, egyenként is, együtt is, csak azért, hogy megfigyelje a viselkedésüket, mindig elégedetten bocsátotta el őket. Amikor este 9:30-kor a háza elé ért, ahol lakott, a kapuban egy fiatal sihederbe botlott. A legény szétterpesztett lábbal állt, és pipázott. Maga kicsoda? Kérdezte rögtön Ká, és egészen közel hajolt a fiúhoz, nem sokat lehetett látni a folyosó félhomályában. A házmester fia vagyok, nagyságos uram, felelte a legény, kivette a szájából a pipát, és félreállt. A házmester fia? Kérdezte Ká, és botjával türelmetlenül koppintott a földre. Ó, hát valamit a nagyságos úr, ide hívjon apámat? Nem, nem, mondta Ká. Valahogy olyan elnéző hangon, mintha a fiú valami rosszat tett volna, ő azonban megbocsát neki. Jó, mondta aztán, és tovább ment, de mielőtt fölment a lépcsőn, még egyszer hátra nézett. Egyenesen a szobájában mehetett volna, de mivel beszélni akadt Grubachnéval, mindjárt be is kopogtatott az ajtón. Az asszony harisnyát kötögetett mellette az asztalon egy halom ócska harisnyelvet, kázavartan mentegetőzött, amit én későn jön, de Grubachné nagyon barátságos volt, bocsánat kérésről hallani sem akart. Ká mindig beszélhet vele, hiszen tudja, hogy ő a legjobb és a legkedvesebb lakója. Ká körülnézett a szobában, minden tökéletesen a régi állapotában volt, már elrakták a reggeli edényt is, amely korra reggel még az ablakban, az asztalkán volt. A nők ezek csendben sok mindent elvégeznek, gondolta. Ő talán képes lett volna ott helyben összetörni az edényt, de kivinni semmi esetre sem. Némi hálával nézett Grubachnéra. Még ilyen későn is dolgozik? Kérdezte. Már mind a ketten az asztalnál ültek, Ká időnként a harisnyák közé fúrta a kezét. Sok a munkám, mondta az asszony. Nappal a bérlőmmel foglalkozom, ha rendbe akarom hozni a saját dolgaimat, arra csak az esték maradnak. Ha ma pedig nyilván rendkívüli munkát is okoztam magának, ugye? Hogy? Kérdezte Grubachné. Kicsit fölélénkült, kötését az ölébe ejtette. Azokra az emberekre gondolok, akik ma reggel jártak itt. Jó vagy úgy, mondta az asszony, és újra megnyugodott. Nem került különösebb munkámba. Ká szótlanul néztem, mint Grubachné ismét fölemelte a kötését. Talán csodálkozik, hogy erről beszélek, úgy látszik helyteleníti, hogy megemlítem. Annál fontosabb, hogy megtegyem, mással nem beszélhetek róla, csak egy öreg asszonnyal, gondolta. Mégis bizonyára munkát adott, mondta Esztán. De többé nem fordul elő. Nem, ez nem fordul, a többé elő, erősítette meg az asszony, és szinte fájdalmasan mosolygott Kára. Komolyan gondolja? Kérdezte Kár. Igen, mondta Grubachné csöndesen. A fő az, hogy ne fogja föl túlságosan, súlyosan a dolgot. Annyi minden megesik ezen a világon. Ha már ilyen bizalmasan beszélgetünk, Kához bevallhatom, hogy egy kicsit hallgatóztam az ajtó mögött, és a két őr is elmesélt egyet mást. Hisz az ön boldogságáról van szó, és ez nekem igazán szívügyem. Jobban, mint ahogy tán jogom lenne hozzá, hiszen én csak a házi asszonya vagyok. Nos, hát hallottam egyet más, de nem mondhatnám, hogy valami különösebben rosszat. Nem, magát ugye letartóztatták, de nem úgy, ahogy egy tolvajt tartóztatnak le. Ha valaki tolvajként vesznek őrizetbe, az baj. De ez a letartóztató. Ez úgy látom valami új huncutság, bocsásson meg, ha valami butaságot mondok. Én úgy látom új huncutság, amit ugyan én nem értek, de amit nem is muszáj értenünk. Egyáltalán nem mondott butaságot, Grubachné asszony. Legalább részben én is így vélekedem, csak éppen még élesebben ítélem meg az egészet, mint magam. Még csak úri huncutságnak sem tartom, hanem egyáltalán semmibe veszem. Megrohantak, ez történt. Ha nem engedem, hogy megzavarjon, hogy Anna nem jött be. Ha azonnal fölkelek, miért fölébredtem is, nem törődve azzal, hogy kiáll az utamban, magához megyek, ezúttal kivételesen a konyhába reggelizem. Ha magával hozhatom ki a szobámból a ruhadarabjaimat, egy szóval, ha észszerűen viselkedem, semmi nem történik tovább. Mindaz, ami készülődött, elfolythattam volna. De az ember annyira felkészületlen. A bankba például fel vagyok készülve, hogy semmiképp nem esett meg velem ilyesmi. Ott saját szolgám van, előttem van az asztalomon a városi és a hivatali telefon, állandóan jönnek az emberek, ügyfelek, hivatalnokok, azon kívül pedig, és elsősorban, ott állandóan a munkám összefüggéseiben élek. Tehát nem hogy el a lélek jelenlétem is. Éppenséggel élvezetet szerezne, ha ott kerülnék szembe egy ilyen ügyjel. Na, ez elmúlt, és voltaképp nem is akartam beszélni róla, csupán egy értelmes asszony véleményét akartam hallani. Nagyon örülök, hogy egyetértettünk. Most pedig nyújtsa ide a kezét, hadd pecsételjék meg ezt az
egyetértést. Vajon kezet nyújt nekem? A felügyelő nem fogott velem kezet. Gondoltas, most fürkészve nézett az asszonyra. Grubakné felállt, mert az előbb K. is felállt már, kicsi elfogódott volt, mert nem értett meg mindent, amit K. mondott. Elfogódottságában azonban olyasmit mondott, amit egyáltalán nem akart, ami nem is volt helyén való. Ne fogja fel olyan súlyosan, K. úr, mondta, és a hangja könnyes volt. És természetesen a készfogásról is elfeledkezett. Nem tudok róla, hogy súlyosan fognám fel, mondta K. hirtelen elfáradt, és beláttam, mennyire nem ér semmit ennek az asszonynak a helyeslésével. Az ajtóban még megkérdezte, Bürsznel kisasszony itthon van? Nincs, mondta Grubakné. Száraz felvilágosítását elkésett okos, részvevő mosollyal enyhítette. Színházban van. Mit akar tőle? Adjak át neki valami üzenetet? De csak pár szót akartam vele beszélni. Sajnos nem tudom, mikor jön meg, ha színházban van, rendszerint késő jön haza. Ez mindegy, mondta K. lehorgasztotta a fejét, és az ajtó felé fordult, menni készült. Csak bocsánatot akartam kérni tőle, igen, hogy ma igénybe vettem a szobáját. Szükségtelen, K. úr. Maga túlzottan tapintatos, a kisasszony semmiről nem tud már. Korra reggel elment hazúról, én már rendbe is hoztam mindent, nézze meg! És kinyitotta Bürsznel kisasszony szobájának ajtaját. Köszönöm, köszönöm, elhiszem, mondta K., de aztán mégis odalépett a nyitott ajtóhoz. Holdfényes csönd ült a homályos szobán. Amennyire látni lehetett, valóban minden a helyén volt. A blúz sem ott lógott már az ablakkirincsen, az ágypárnák feltűnően magasra tornyozódtak, egy részüket megvilágította a hord. A kisasszony gyakran jár haza későn, mondta K. Úgy nézett Grubaknéra, mint az lenne érte felelős. Ahogy már a fiatalok szokták, mondta Grubakné megbocsátóan. Na persze, persze, mondta K., de túlzásba is lehet vinni. Hát az lehet, mondta Grubakné. Mennyire igaza van, K. úr, sőt, talán ebben az esetben is. Én igazán nem akarom megszólni Bürsznel kisasszonyt. Jó és kedves leány, barátságos, rendes, pontos, dolgos. Mindezt én nagyra becsülöm, de az az egy igaz, hogy büszkébb és tartózkodóbb lehetne. Ebben a hónapban már kétszer láttam félreeső utcákban, és mindig más úrral. Nagyon kínos nekem ez, élő Istenre csak önnek mesélem el, K. úr, de elkerülhetetlen lesz ugye az, hogy a kisasszonnyal is beszéljek róla. Különben nem ez az egyetlen dolog, ami miatt gyanús nekem. El maga tévúton jár, mondta K., és alig tudta leplezni a haragját. Különben is nyilván félreértette a kisasszonyra vonatkozó megjegyzésemet. Én nem úgy gondoltam, sőt, őszintén óvom attól, hogy bármit mondjon a kisasszonyról. Teljesége téved. Én nagyon jól ismerem a kisasszonyt, amit róla mondott, abból egy szó sem igaz. Éppként talán túlzásba estem, és nem akadályozom meg benne. Mondjon neki, amit akar. Jó éjszakát. K. úr, mondta Grubakné kérlelően, és K. után sietett, aki már nyitotta a szobája ajtaját, hiszen én egyáltalán nem akarok beszélni a kisasszonnyal, előbb természetesen még tovább figyelem, csak önnel közöltem, amit megtudtam végtére, és minden lakónak érdekel, hogy megőrizzük a penzió tisztaságát, és én nem is törekszem másra. A tisztaság, kiáltott vissza K., még az ajtó résén. Ha meg akarja őrizni a penzió tisztaságát, akkor először is nekem kellene felmondania. Aztán becsapta az ajtót, a hal kopogásra ügyet sem vetett már. Viszont, mivel aludni még semmi kedve nem volt, elhatározta, hogy fennmarad. Ezúttal azt is megállapítja, mikor jön haza Bürsznel kisasszony. Ha megjön, tán még beszélhetne is vele pár szót, bár ilyenkor ez nem érdemes. Ahogy az ablakba könyökölt, lehúnyt a fáradt szemét, egy persze arra gondolt, megbüntetik Grubaknét. Rábeszéli Bürsznel kisasszonyt, hogy vele együtt mondjon fel. Ám ezt rögtön rettentő túlzásnak érezte, sőt, gyanakodni kezdett önmagára, hogy a reggeli események miatt akar lakást változtatni. Mi sem lett volna esztelenebb, és főként céltalanabb és megvetendőbb. Amikor már torkig volt azzal, hogy a néptelen utcát nézegesse, lefeküdt a heverőre, előkissé kinyitotta az előszobajtot, hogy a heverőről mindenkit láthasson, aki a lakásba belé. Körülbelül 11 óráig nyugodtan feküdt, szivarozott a heverőn, de aztán nem bírta ki tovább így. Kis időre kiment az előszobába, mintha ezzel siettetné Bősznek kisasszony megérkezését. Nem vágyódott különösebben utána, nem is emlékezett rá pontosan milyen is a lány, de most beszélni akart vele is. Izgatta, hogy a lány késő érkezése még ennek a napnak a végét is nyugtalanítóvá teszi, összekuszálja. A lány volt hibás abban is, hogy Káma este nem vacsorázott, és mára lemondott arról a szándékáról is, hogy meglátogassa Elzát. Persze mindkét mulasztását pótolhatta még. Ha most elmegy a mulatóba, ahol Elza felszolgál, el is akad még menni később, ha már beszélt Bősznek kisasszonnyal. 12 is elmúlt már, amikor lépteket hallott a lépcsőházból. Ká gondolataiba merült, zajosan járkált föl le az előszobában, mintha a saját szobájában lenne. Most ajtaja mögé menekült, Bősznek kisasszonyt meg. Miközben bezárta az ajtót, dideregbe húzta össze keskeny vállán a sejemsáját, egy pillanat múlva nyilván már a szobájában lesz, és oda Ká nem tolakodhatott be éjfélkor. Most kellett tehát megszólítani, de bal szerencsére nem gyújtott villanyt a szobájában. Úgyhogy, ha kilép a sötét szobából, ez rajtaütésnek hat, legalábbis nagyon ijesztő lett volna. Tehetetlenségében, és mert nem volt vesztenivaló ideje, az ajtó résén át suttogta, Bősznek kisasszony, kérésnek hangzott, nem megszólításnak. Van itt valaki? Kérdezte Bősznek kisasszony, stágra nyílt szemmel, nézett körül. Én vagyok, mondta Ká, és előlépett. Ká úr, mondta Bősznek kisasszony, és elmosolyodott. Jó estét, és kezet nyújtott Kának. Csak pár szót szeretnék beszélni önnel, ha megengedni most. Most? Kérdezte Bősznek kisasszony. Épp most? Kicsi különös, nem? 9 óra óta várom. Na igen, színházban voltam. Mit sem tudtam önről. Épp ma történt valami, amit el kell mondanom önnek. Úgy, nos, hát... Hisz nincs komoly kifogásom ellene, csak olyan fáradt vagyok, majd összeesem. Jöjjön be hát egy perc a szobámba. Itt semmiképp nem társaloghatunk, hisz mindenkit fölébreztünk. És ez mi miattunk még kellemetlenebb lenne nekem, inkább mint az emberek miatt. Várjon itt, amíg villany gyűjtök a szobámban, aztán kulcsa le itt a villanyt. Ká így is tett, de aztán még várt, amíg Bősznek kisasszony halkan újra kiszólta a szobájából, és behívta. Üljön le, mondta a lány, és a pamlagra mutatott. Ő maga, bár említette, hogy fáradt, az ágy lábához állt, és még virággal agyondíszített kis kalapját sem tette le. Mit akar hát? Igazán kíváncsi vagyok rá. Lábát könnyedén keresztbe téve állt. Talán azt fogja mondani, kezdett bele Ká, hogy nem is volt olyan sürgős, nem volt olyan sürgős, hogy most beszéljük meg a dolgot, de bevezetésekre soha nem figyelek, mondta a Bősznek kisasszony. Ez megkönnyíti a feladatomat, mondta Ká. Ma reggel némileg az én hibámból egy kis rendetlenség támadt a szobájában. Idegen emberek okozták akaratom ellenére is. Mégis, ahogy mondtam, az én hibámból. Ezért akartam bocsánatot kérni. Az én szobámban, kérdezte Bősznek kisasszony, és nem a szobát, hanem Ká arcát fürkészte. Úgy van, mondta Ká, és most néztek először egymás szemébe. Hogy mi módon történt, szóra sem érdemes, de hiszen ez az, ami igazán érdekes, mondta Bősznek kisasszony. Nem, mondta Ká. Nos, mondta bősznel kisasszony, én nem ártom magam a titkaiba, ha ragaszkodik hozzá, hogy ez érdektelen, hát egy szavam sincs ellene. A kérésére szívesen megbocsátok, főleg, mert a rendetlenségnek nyomát se látom. Tenyerét mélyen lecsúsztatta a csípőjére, s körbe sétált a szobában. A fali gyékény szőnyekbe tűzött fényképek előtt megállt. De nézze csak, kiáltott fel, a fényképeimet csak ugyan összedobálták, hát ez csúnya dolog, ha valaki tehát jogtalanul járt a szobámban. Kábólintott, és magában átkozta Kaminelt a hivatalnokot, hogy sohasem képes féken tartani lélektelen, céltalan elevenségét. Furcsa, mondta Bösner kisasszony, hogy kénytelen vagyok olyasmit tiltani meg önnek, amit ön kellene, hogy megtiltson saját magának, tudnék az, hogy távol létemben belépjen a szobámba. Hiszen elmagyaráztam önnek, kisasszony, mondta Ká, és ő is oda ment a fényképekhez, hogy nem én nyúltam a fényképeihez, mivel azonban nem hisz nekem, be kell vallanom, hogy a vizsgálóbizottság 3 bankhivatalnokot hozott magával, valószínűleg ezek egyike vette kezébe a fényképeket, ha a legközelebbi alkalommal kidobom a bankból. Igen, vizsgálóbizottság járt itt, tette hozzá Ká, mert a kisasszony kérdő pillantást vetett rá. Ön miatt? Kérdezte a kisasszony. Miattam, felelte Ká. Ugyan! Kiáltott fel a kisasszony, és nevetett. De igen, mondta Ká, hát azt hiszi, hogy ártatlan vagyok? Nos, ártatlan, mondta a kisasszony. Nem akarok tüstén talán súlyos következményekkel járó ítéletet mondani, meg aztán nem is ismerem önt. Hát ha valakinek mindjárt egy vizsgáló bizottságot küldenek a nyakára, az mégiscsak nagy gonosztevő lehet. De mivel ön szabadlábon van, nyugalmából legalábbis arra következtetek, hogy nem a börtönből szökött meg, mégse követhetett el olyan nagyon nagy bűnt. Igen, mondta Ká, de a vizsgáló bizottság arra is rájöhetett, hogy ártatlan vagyok, vagy nem olyan bűnös, mint feltételezik. Úgy van, ez lehetséges, mondta a bősznek is, azt mondja, nagyon figyelmesen. Látja, mondta Ká, nincs sok tapasztalata bírósági ügyekben, nem, az nincs, mondta bősznek is, azt mondja, és ezt gyakran sajnáltam is már, mert én mindent szeretnék tudni, épp a bírósági ügyek roppantul érdekelnek. Ha a törvényszékben van valami sajátos vonzerő, nem? De bizonyára tökéletesíthetem majd erre vonatkozó ismereteimet, mert a jövő hónapban belépek egy ügyvédhez, irodistának. Nagyon jó, mondta Ká. Hát akkor kicsi a segítségemre lehet majd a peremben. Hát meg lehet, mondta Bürstner kisasszony. Miért ne? Én szívesen használom fel az ismereteimet. És ezt komolyan is gondolom, mondta Ká, vagy legalábbis félig-meddig komolyan, ahogy ön. Hogy ügyvédet fogadjak, az ez túlságosan jelentéktelen ügy, de egy tanácsadónak bizony hasznát venném. Igen, de hogy a tanácsadója legyek, hát tudnom kellene, miről van szó, mondta Bősznel kisasszony. Épp ez az, ez a bökkenő, mondta Ká, ezt magam sem tudom. Hát akkor csak tréfált velem, mondta Bősznel kisasszony, igen, csalódottan. Teljesen fölösleges volt, hogy erre ezt a késő éjszakai időpontot válassza. És ott hagyta a fényképeket, amelyek előtt olyan sokáig áldogáltak együtt. Kisasszony, mondta Ká, nem tréfálok. Miért nem hisz nekem? Már elmondtam önnek, amit tudok, sőt, többet is, mint amennyit tudok, mivel ez nem vizsgálóbizottság volt, csak én nevezem így, mert nem tudok rá más nevet. Semmit se vizsgáltak ki, csak letartóztattak, de ezt valami bizottság tette. Bősznel kisasszony a pamlagon ült, és megint nevetett. Na és milyen volt? Kérdezte. Rettenetes, mondta Ká, de most nem is gondolt erre, hanem egészen elragadtatva. Bősznel kisasszony látványába gyönyörködött. A lány félkezére hajtotta arcát, könyökét a pamlagpárnáján nyugtatta, a másik kezével lassan végsimította a csípőjét. Ez így túl általános, mondta a bősznel kisasszony. Mi az, ami túl általános?
kérdezte K. Aztán eszébe jutott, és megkérdezte, megmutassam, hogyan történt?
Mozogni akart, de elmenni mégsem.
Fáradt vagyok már, mondta bűzne a kisasszony. Olyan későn jött, mondta K.
Most a végén még nekem tesz szemreányás, de meg is érdemlem, mert már nem kellett volna beengednem.
Hisz, amint kiderült, szükség sem volt rá.
Szükség volt rá.
Majd meglátja, mondta K. Időt tolhatom az éjjeli asztalkáját az ágyától?
Micsoda ötlet ez, mondta Bürstner kisasszony.
Természetesen nem.
Hát akkor nem tudom megmutatni, mondta K. olyan izgatottan, mintha emiatt valami mérhetetlen kár érné.
Hát ha a bemutatáshoz kell, hát tolja csak nyugodtan el az asztalkát, mondta Bürstner kisasszony, és kis idő múlva jóval halkabban hozzátette.
Olyan fáradt vagyok, hogy a kelleténél többet engedek meg.
K. a szoba közepére állította az asztalkát, és leült mögé.
Helyesen kell elképzelnie, hogyan oszlanak meg a személyek.
Ez nagyon érdekes. Én vagyok a felügyelő, ott a bőröndön két őr ül, a fényképek előtt három fiatalember áll. Az ablak kirincsen, ezt csak mellékesen említem, egy fehér blúz lóg, és most kezdődik. Persze magamról megfeledkezem, a legfontosabb személy vagyis én itt az ablaka előtt állok, a felügyelő a legnagyobb kényelemben ül, keresztbe vetett lábbal, karját lelógatja itt a támlán, a páratlanul faragatlan fickó, és most hát valóban elkezdődik, a felügyelő hangosan szólít, mintha ébresztenie kéne, sőt, kiállt, és ha meg akarom értetni önnel, hogy hogyan, akkor sajnos nekem is kiáltanom kell.
Mást egyébként nem kiállt így, csak a nevemet.
Bűzne kisasszony nevetve hallgatta, s ajkára tette mutatóját, hogy Kát megakadályozza a kiáltásban, de már elkésett. Kát nagyon beleélte magát a szerepébe, elnyújtva kiáltotta, József K!
Különben nem olyan hangosan, hogy fenyegetőzött, de mégis úgy, hogy a hirtelen feltörő kiáltás lassanként szinte betöltötte a szobát.
Ekkor többször is kopogtak az ajtón, erősen, kurtán és szabályosan. Bűzner kisasszony elsápadt, soha szívéhez kapott. K. főleg azért rémült meg nagyon, mert ő még egy darabig kénytelen volt másra gondolni, mint a reggeli eseményekre, és a lányra, akinek mindezt előadta. Alig, hogy megemberelte magát, odaugrott Bűzner kisasszonyhoz, és megfogta a kezét. Semmitől ne féljen, suttogta. Mindent elrendezek.
De vajon ki lehet?
Ez itt mellettünk csak a nappali szoba van, ott senki nem alszik.
De igen, súgta Bürstner kisasszony Ká fülébe, tegnap óta itt alszik Grubachné egyik unokaöccse, egy kapitány.
Nincs más üres szoba, én is elfeledkeztem róla.
Hát miért kellett kiabálnia?
Jaj, milyen szerencsétlen vagyok. Semmi oka rá, mondta Ká, s homlokon csókolta a párnájára visszahajatló leányt. Hagyjon! Mondta a lány, és gyorsan fölült újra. Menjen már, menjen el, mit akar?
A kapitány az ajtónál hallgatódzik, mindent hall. Aj, hogy gyötör engem.
Nem megyek el addig, mondta K., amíg egy kicsi meg nem nyugszik. Jön a szoba másik sarkába, hadd vezessem oda.
Arra nem gondol, mondta K., hogy bárha némi kényelmetlensége lehet, beszélő szó sincs.
Tudja, hogy Grubachné, és mégiscsak ő dönt ebben az ügyben, főleg mert a kapitány az unokaöccse, mennyire tisztel engem is. Feltétlenül elhisz mindent, amit mondok neki. Egyébként is függ tőlem, mert elég nagy összeget kért kölcsön.
Javasoljon bármit. Együtt értünk magyarázatául.
Én elfogadom. Ha csak egy kicsit is célszerűnek látszik, és kezeskedem róla, hogy ráveszem Grubachnét, ne csak a nyilvánosság előtt, de valóban és őszintén higgy el a magyarázatot.
Engem közben egyáltalán ne kíméljen. Akarja, híreszteljük el, hogy én megrohantam önt. Grubachnét ilyen értelembe tájékoztatom, s ő elhiszi is, még a belém vetett bizalmát sem veszti el, annyira ragaszkodik hozzám.
Bőznek kisasszony kissé meggörnyedt, csöndesen bámult maga elé a földre.
Hát miért ne innél, Grubachné, hogy én rárontottam önre?
Tette hozzá Ká. Szem előtt volt a lány haja, ez a középen elválasztott, alacsonyra kontyozott.
feszesen összefogott vöröses hajkorona. K. azt hitte, a lány majd ránéz, de az meg sem mozdult, úgy mondta, bocsásson meg, inkább a váratlan kopogástól ijedtem meg, nem attól, hogy mi lehet a következménye a kapitány jelenlétének. Amikor ön kiáltott, utána olyan nagy volt a csend, és akkor kopogtattak, ezért ijedtem meg úgy. Az ajtó közelében is ültem, szinte mellettem kopogtak. Ajánlatait köszönöm, de nem fogadom el. Azért, ami a szobámban történik, én vállalom a felelősséget, és pedig mindenkivel szemben. Csodálom, hogy nem veszi észre, hogy milyen sértőek rám nézve ajánlatai, nem szólva persze a jó szándékáról, hát azt elismerem, de most menjen, kérem, hagyjon magamra. Erre most még jobban rászorulok, mint az imént. Abból a pár percből, amit kért, egy fél óra, sőt, több lett. Rá megfogta a lány kezét, aztán a csuklóját. De nem haragszik rám, ugye? A lány eltolt a Ká kezét. Nem, válaszolta én. Soha senkire nem haragszom. Ká újra megfogta a csuklóját, a lány most tűrte, és így vezette Kát az ajtóhoz. Ká szilárdan elhatározta, hogy elmegy, de az ajtó előtt, mintha nem várt volna, hogy itt ajtóra bukkan. Megtorpant. Gusznel kisasszony ezt a pillanatot használta ki arra, hogy kiszabaduljon a kezéből, kinyissa az ajtót, kiosonjon az előszobába, és onnan szóljon vissza Kának. Nagyon halkan. De hát jöjjön már, kérem. Nézze, és mutatta a kapitány ajtaján kiszűrődő fényt. Villanygyújtott, s rajtunk mulat. Megyek már, mondta Ká, kiszaladt, elkapta a lányt, és megcsókolta. Előbb a száját, aztán az arcát, ahol érte, hogy a szomjas állat ízlelgeti nyelvével a végre meglelt forrásvizet. Végül a nyakába is belecsókolta, gége táján, és hosszan oda tapasztotta az ajkát. Csak akkor nézett föl, amikor valami zörejt hallott a kapitány szobájából. Most már megyek. Elmegyek, mondta, és a keresztnevén akarta szólítani Bősznel kisasszony, de nem tudta a nevét. A lány fáradtan bólintott, félig már elfordulva, átengedte csókra a kezét, mintha nem is tudna róla, és görnyedten bement a szobájába. Kár hamarosan az ágyába feküdt, nagyon gyorsan elaludt, elalvás előtt egy ideig még eltűnődött a viselkedésén, elégedett volt vele. Csak azon csodálkozott, hogy miért nem még elégedettebb? Bürszner kisasszonyért komolyan aggódott a kapitány miatt.